ahol nem tudjátok én, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusból, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásnál szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővel együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűnből. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban.
Álljunk fel is. Köszönjük neked mindenható és örökké való Isten mennyei, édesöttem, hogy élet és halál kérdését ilyen különös összefüggésben hozott elő. Köszönjük, hogy a halál is más értelmet nyer, hogyha azt a részét látjuk, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek, a mulandóságnak, a sötétség, haszontalan cselekedeteinek, de hogy a halál mindenkor, és ebben az esetben különösen is magában hordozza az új életnek, az örök életnek, az ígéretét és üzenetét. Köszönjük ezt a megközelítést, hogy nincsen Krisztus szerint való halál, Krisztus szerint való élet nélkül. Köszönjük neked a biztató folytatást, a sokkal nagyobb perspektívát és reménységet. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is sok mulandó dologgal vesződve adtál lehetőséget arra, hogy az odafelvalókkal is törődjünk, jobban szeretnénk ezt tenni. Mindenért hálát adunk, ami bennünket ért, és azért is, hogy lassan megtanuljuk, hogy valóban javunkat akarod munkálni a nehézségek által, azáltal, hogy nem úgy hallgatod meg imáinkat, ahogy azt mi elképzeljük, hanem a javunkra, hogy áldásul van a nyomorúság is nekünk, de köszönjük minden boldog percet is. Köszönjük az életnek a szépségét, szeretteink közösségét, az új szép célokat, a jól befejezett munkát. Köszönjük az érettségében fiatalok örömét, reményét, amiket szeretnék mi is saját jövendőnkre velük együtt, az ő jövőnkkel együtt gondolva azt képzelni, hogy többen jutnak, mint mi, áld meg őket tudunk. És így köszönjük az elmúlt hét áldásaink közt a gyerektábort. Köszönjük, hogy megőrizted a gyerekeket, és hogy ennél többet adtál. Lelki áldás, addig így haza a családjukba, az életünkbe. Köszönjük Andrással együtt, hogy édesanyja Anna jobban van, és imádkozunk azért, hogy te folytassa jól elkezdett munkát az ő életében. Megköszönjük, hogy az elmúlt időben magyar közéletünkben kicsit tisztulna. Köszönjük, hogy valamilyen kultúrát, vagy a közbeszéd, talán párbeszéd indul szemben álló felek között is, mindezért hálát adunk neked, és igény felhívása szerint imádkozó országok vezetőjéhez, törvényhozókért, azokért, akiknek a jó döntéseitől földi sorsunk sok tekintetben függ. Adj nekik bölcsességet, jó lelkiismeretet a munkájukhoz. Hálát adunk neked a tegnapi jó hangulatú asszony óráért, és imádkozunk a távol lévőkért, különösen Olgáért, Vilukóért, másokért is. Urunk, áld meg asszonytestvéreinket, szerint az ő imádkozó hűséges életüket. Most imádkozunk hozzá Fili néniért, aki betelt az élettel, hogy neki ebben az utolsó időben, tusakodása közben békességet veled, önmagával ad használódja ez az idő arra, hogy ami még szükséges, azt elvégeztes az ő életében. Imádkozunk a helyszerűnét, házi alkalmazottak hetéért, áld meg a szolgálókat, áld meg családtagjaikat, akik sokszor képtelenek együtt hordozni terheket, a szolgáló családfővel, hogy legyenek jó, kedves háttér a te ügyedhez is. Könyörgünk az aholkéri iskoláért, azokért a nehézségekért, amik ott vannak, segíts jó döntéseket hozni, és jó folytatást előkészíteni. Imádkozunk testvérünk hozzátartozóiért, akik hosszú előtt állnak, áld meg a családot, segíts őket is abban, hogy az út, amire elindulnak, legyen te áldásokkal kísérve. Imádkozunk Nelsonért és Ivánért, a kórházban áld meg őket, Úrunk, tehát azoknak bölcsességet, akik a betegségek ellen küzdve megtalálják a terápiát, a gyógyszereket. Imádkozunk, ad tudjuk leküzdeni erre az átmeneti időre is a betegségeket. Úrunk, magasztalunk téged minden jóért, és azért, hogy egy ilyen világban élhetünk, ahol együtt van, az a jó is, amiért minden különösebb fáradozás nélkül örülhetünk, és az a jó is, amit sokat kell munkálkodnunk, és sokat kell közben küzdenünk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint amennyiben úgy a Földön is, ahogy mindenkit egyenüket ad meg nékünk ma, és osztják meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőknek, ne vigy minket kísértésre, ezt azon is megvonosztod, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Folytatjuk Isten tiszteletünket a 247. kísérettel, hogy készüljünk a szigetítetésre. Vigy rága, így ez a jó hír, így édes öltelétlenül halljátok a napszabadítást, mely Jézus kajtaniak. Jó, így magad egyetlenül, de kérdezve egyes köszönjük.
Kedves testvérek, Máté evangéliumának az 5. részéből, a 20. verstől olvassuk Isten szent igéjét. Az isteni és az emberi szeretet közötti összefüggés a vezér gondolata ennek a mai szakaszunknak. Máté evangélium a 5. részében, a 20. verstől ezt olvassuk. Mondom néktek, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre, aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el előbb, békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Kedves gyülekezet, ami előttünk van, felfogható egy csendes hét anyagaként. Jézus a tanítványaival elvonul, csak velük, és egy továbbképzést, egy kurzust tart a számukra, és ennek az anyagát, hála Istennek, Máté valahogy följegyezte, megőrizte a jegyzeteit, elég alapos jegyzetek ezek, és így megmaradt a mi számunkra is az, hogy miről beszélgetett Jézus a tanítványaival. Azért hangsúlyozom ezt, hogy a tanítványaival, mert vannak dolgok, amiket először azokkal kell tisztázni, akik a végén, az út végén azt a felhívást fogják hallani, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem mindenki van ott ezen a ponton, vagy így mondhatnám, hogy még nincs ott. Persze, hogy az a szándéka az Úrnak, ahogy az imént idéztem is az igét, hogy minden népek tanítványá legyenek. De abban az időszakunkban halljuk először jól, vagy kell, hogy halljuk ezeket az igazságokat, amikor már elköteleztük a szívünket arra, hogy az Úrnak tanítványai legyünk. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ez előtt sokkal inkább foglalkoztat bennünket az egyéni lelki életünknek minden kérdése. Sőt, azt megelőzőleg nem is annyira a lelki, mint inkább a testi életünk problémái. Van egy olyan időszak, egy olyan gyerekkor a hívő, Istent kereső ember életében, amikor az Úr szeretetét abból próbálja levezetni, megérteni, minősíteni, hogy mi történik az ő földi életében, egészségével, anyagi helyzetével, céljaival és a többi dologgal. És ha az Úr segít, ha az Úr meghallgatja imáimat, akkor van, akkor szeret engem, ha megajándékoz valamivel, akkor törődik velem, figyel rám. Van egy ilyen időszak, de ezen túl kell jutnunk. Következő időszakunk talán az, hogyha az Úr megérteti velünk az alapvető igazságokat, ha át tudjuk látni az ige üzenetét, ha meg tudjuk érteni életünk értelmét, célját, ha megbirkózunk a halál kérdésével, ha jól értjük a bűnnek, kegyelemnek a fogalmait, akkor úgy érezzük, hogy ott vagyunk az Úr közelében, ezt többnyire a gyülekezetben éljük meg, ha jó a közösség, akkor jelen van ott az Úr, sokféle frázis van hívő közösségekben, amikkel ezt ki tudjuk fejezni, És van, aki meg is áll ezen a szinten, és itt eléldegél egy egész hosszú életet, mert úgy érzi, hogy erről szól a hívő élet, hogy legyen egy jó közösség, amiben jó igehirdetések hangzanak, ha van valami lelki problémánk, van egy lelki gondozó, akivel azt meg tudjuk beszélni. Párhuzamosan kell a közösség. Oda vissza-vissza jártak a nagy apostolok is beszámolni, felüdülni, megpihenni, új látásokra jutni, új kiküldetést kapni, de a cél nem ez, hogy létrejöjjön az ideális közösség, és van, aki úgy is van vele, hogy ha nem találja egyik helyen, megy a másik helyre, és addig megy, amíg úgy nem érzi, hogy megtalálta, aztán úgyis egyszer tovább fog menni, mert nincsenek ideális közösségek, munkaközösségek vannak. Igazán, ha jó egy közösség, akkor bátorítást kapunk a harmadik dologra is, amiről itt most ma szó van. Arról nevezetesen, hogy legyünk a Krisztusnak a gyakorlatban a követői, játsszuk azt a tanítást, az evangéliumot a világ előtt, az életünkön keresztül mutassuk be, ha ez a szó elfogadhatóbb a számunkra, mutassuk be a világnak a krisztusi életet, hogy olyan van, hogy az valóban működőképes. És ebben is vannak persze fokozatok. Van, amikor az ember be tudja mutatni a világ előtt azt, hogy mit jelent bízni az Úrban, megvallani őt azok előtt, akik tagadják vagy sértegetik, mit jelent Krisztusinak lenni a gondok közepette, és még sok minden mást is mondhatnánk. De Jézus itt most néhány kényes kérdést vesz elő, és azt mondja, hogy tessék, ezen a csendes héten, ezen a hitmélyítő alkalmon, ezen a csoportépítő, vagy egyéneknek önmagukat építő együtt léten elmélyülni ezeknek az igazságában. És érdekes az is, hogy nem a 10 parancsolat első 5 törvényét veszi elő Jézus, pedig nem véletlenül kezdődik ott a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból a szolgaság házából. Nem véletlenül kezdődik a helyes Isten ismeretnél a 10 parancsolat, de Jézus mégsem erre áldozza most a közös időt, hogy akkor beszéljük meg még egyszer, hogy ki is a megfoghatatlan és mégis oly közeli mennyei atyánk. Nem ezzel akarja elkezdeni, hanem rögtön a második tábláért nyúl. És azokat az ügyeket feszegeti, amelyekben az egymással való közösség kényes kérdései vannak. És kezdi a ne ölj parancsolattal. És azzal vezeti be ezt a kurzust, hogy most megpróbálunk egy minőségileg más síkon gondolkodni ezekről a kérdésekről. Amit mi Károli Bibliánk egyszerűen így fordít, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, akkor nem érzékelteti elég pontosan azt, amiről itt szó van Jézus gondolata szerint, mert ő azt mondja, hogy ha nem több minőségileg a ti igazságotok, lényegesen többről akar beszélni. És ezzel nem azt akarja mondani, hogy amit a farizeusok és az írástudók mondanak, az semmi, vagy arra nem kell odafigyelni. Jézus ezt a részét nem bírálja, azt mondja, hogy figyeljetek rájuk, amit mondanak igaz, de tartsátok is meg. Ez a probléma Jézus kritikája szerint az ő korának értelmiségi rétegével, írástudóival, ahogy ezt ma is szoktuk nevezni, hogy van egyfajta ismeretük, sőt ez nem lebecsülendő, ők tudják, hogy miről van szó, Ők képviselik az alapigazságokat, kutatások eredményeit ők tudják, és ebből ők vonják le a megfelelő következtetéseket, szigorú kritikusok is, egy baj van, hogy nem tartják magukat ahhoz. Ez az örök probléma az írástudókkal és a farizeusokkal, hogy a maguk életére nem tartják kötelezőnek azokat az igazságokat, amelyekről beszélnek, illetve annak a mélységével, gyökerével nem foglalkoznak. És Jézus most azt mondja, hogy menjünk a dolgok gyökeréig. Arra bátorítja a tanítványait, hogy legyen minőségileg több az ő igazságuk, mint hogy a felületen valamire rábólintanak és valamit képviselnek. És azt akarja, hogy ne legyen összezárás e fölött egy csoportban, hogy amit mi erről az igazságról, erről a dologról gondolunk, az az igazság, hanem merjünk mélyebbe ásni. És akkor nézzük meg, hogy ebben a ne ölj parancsolatban mi is az a mélység, amit Jézus vár, és amit hiányol farizeusoknál és írástudóknál. Látszólag egyszerű kérdés, szinte azt mondhatnánk, hogy egy hívő közösségben, tanítványok körében, farizeusok és írástudók között nem is feltétlenül kell ezt megvitatni. Menjünk be a börtönökbe, a nagy idővel megmért rabok közé, és ott próbáljunk erről a dologról beszélgetni. Egyszer elmentünk többször is már teológusokkal a Kozma utcai börtönbe, és emlékszem, ott egyszer maguk a rabok is akartak néhány lelki éneket énekelni, nem volt túl fegyelmezett a légkör, miatt valahogy megpróbáltunk kézben tartani az eseményeket, nem sikerült, amikor felállt egy kétméteres szomorú tekintetű ember, körülhordozta a tekintetét, és azt mondta, hogy testvérek, én is szeretnék énekelni egy éneket. A légy zümmögését is lehetett hallani, azt nem volt túl jó hangja, ami atyánk fiának, de amikor azt mondta, hogy szeretne még egyet énekelni, semmi ellenvetés nem volt, semmi olyan kritika, mint ami minőségi éneklésünk alatt, és aztán tudakozódtam a dolog nyitja felől, nem tőle, hanem a börtönőröktől, és hát kiderült, hogy egy többszörös, sokszoros gyilkosról van szó, aki, hogyha álmos szomorú tekintetét végighordozza a gyülekezeten, akkor mindenki piszenés nélkül hallgatja az ő hamis hangját. Hát azt gondolnánk, hogy itt kell megbeszélni azt, hogy mit is követel a törvény. Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre, és nincs nagy vita. Sok bűnügyi történetet hallottunk, olvastunk, vagy filmformájában láttunk, és mindegyik körülbelül azt a hatást érte el nálunk, hogy igen, méltó az ítéletre, a büntetésre, akár a halálra is az, aki öl, ennek is sokféle formája van persze, szerencsére a 10 parancsolat nem tartalmaz megszorításokat, hogy milyen esetben szabad, ilyen esetben nem szabad ölni. Ugye hallottátok a régieknek mondott igazságot, hogy ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Igen, egyetértünk. Nem szabad ölni. És aki öl, méltó az ítéletre. De azt mondja Jézus, akkor itt most álljunk meg, mert nem olyanok ülnek itt most a hegyen Jézus körül, akiknek így felületesen ez a legnagyobb problémájuk. Nem börtöntöltelékek közül választott Jézus, ez nem a piszkos 12, ha valaki olvasta ezt a izgalmas, háborús regényt, akkor tudja, hogy mire utalok. Nem a piszkos 12 ül Jézus körül, hanem kedves bamba, hétköznapi halászemberek, ilyen hétköznapi társadalmi bűnöktől megvert vámszedők és egyebekből verbuválódott csoport, de nem a piszkos 12, akik közül mindenkinek vér tapad a kezéhez. De nem probléma akkor ez a parancsolat, akkor miért van úgy általánosan a legfontosabb 10 ige között, a törvények közül legfontosabb 10 ige között, miért nem mond helyette mást ott az ige, és utal valahol arra, hogy hát az ölés is, amibe mondjuk az emberiségnek az 1000-eléke kérhető számon, vagy 100000-eléke, nem tudom mennyi ember az, aki magáról megfeledkezve kioltja a másiknak az életét. Azt szoktuk mondani, hogy persze a háború más, és így tovább mindenféle kitérőt engedünk meg magunknak. De miért akar először erről ezen a kurzuson Jézus a tanítványaival beszélgetni? Mert azt látja, hogy a legtöbb embernek problémája az ok nélküli harag. És jó, hogy így mondja Jézus, hogy aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül. Indulatos emberek vagyunk, tele haraggal. És eközben, miután az egész társadalom így él, nem gondolunk arra, hogy ez nincs jól. Jézus tanítványai sem mindig gondolják azt, hogy ez így nincs jól. Azt gondolják, hogy az még használ is a közgondolkodásnak és a közbeszédnek, ha mi úgy nagyon keményen, markánsan elmondjuk a véleményünket, hogy ha képletesen is, de hogy kellene egyesítvány politikusokat felakasztani mondjuk. Senki nem rezdül meg, amikor ilyesmiről beszélgetnek. Zsolti barátunk utazott a múltkor valakivel, egy 60 kilométerre lévő helyre utaztak, és azt mondta, hogy ez alatt az egész kormány fel lett akasztva, és így tovább, tehát mindenki megkapta a magáét, és az illető biztos, hogy nem tette volna meg saját kezűleg ezt. Nem erről volt szó. Csak haragszik anélkül, hogy erre neki valamilyen fajta igazolható oka lenne. Nem arról szól a történet, hogy adott személyek esetleg neki valami konkrét bántást okoztak volna, hanem van egy folyamat, van egy helyzet, amiben mindannyian benne vagyunk, és van benne olyan, akinek a haragja nem viszi előbbre a dolgokat, nem teszi tisztábbá a látásunkat, egyszerűen csak folyik, ömlik a harag, közben pedig a sértegető, gyalászkodó beszéd, ezért is imádkoztunk olyan örömmel Judittal együtt, amiatt ma, hogy talán egy kicsit belefáradt a mi magyar közéletünk is az egymás szapulásába, szidásába, ok nélküli haragba, és elkezdünk talán együtt gondolkodni arról, hogy mi a teendő, mert ha vannak is haragra ingerlő problémák, az egyik ember ezt feladatnak és nem a gyűlölet forrásának tekinti, míg a másik ölni szeretne. Miért is, hogy egy másik bűnnel tegyen egy hibát elviselhetőbbé? Isteni a hatalom e tekintetben is, ő róla mondja az ige, hogy ő az, aki öl és elevenít, és ezt a jogát a legritkább esetben szokta az emberre átruházni. Tehát aki haragszik ok nélkül, aki a maga problémáit, akár egy családi vagy rokoni közösségben is úgy éli meg, hogy a többiek rossz hírét kelti, többieken köszörüli a nyelvét, irítségében, féltékenységében, pusztán a másik boldogabb élete miatt bántja a szeretteit, mert nem bírja a maga terhét elviselni, és büszke arra, hogy segítséget kérjen a terhei hordozásához, és azt képzeli, hogy ugyanakkor lehet Krisztus tanítványa. Neveztethet a Jézus nevéről, kereszténynek nevezheti magát, és azt mondja, ő neki nem szennyezi vér a kezét, és eszébe nem jutna, hogy valakit megfojtson. Ez csak képletesen mondja. hogy fulladjon meg, vagy még durvább szavakkal a másik. Csak azért, mert neki egy kicsit jobban megy a dolga. Nincs is sokszor indok erre. Ok nélkül haragszik. Avagy méltán haragszol-e, kérdezi az Úr Jónástól is, ott, amikor elszárad a kis tökvirág, aminek az árnyéka alatt Jónás heverészett, és ebben a haragos, ingerült válaszban, hogy méltán haragszom, még csak élek, benne van ez a mi általános kísértésünk. Igen, van, aki méltán haragszik, még csak él, de hát nincs ennek nagyobb alapja az ő haragjának, mint ennyi, hogy a kis pusztai gyomnövényt megszúrta egy bogár, és elhervadt, és Isten miért engedte meg, hogy ez bekövetkezzék. És olyan könnyen mondjuk a másiknak, hogy bolond, vagy semmire kellő ez a ráka, ez körülbelül ennyit jelent, hogy senki házi. Ezt olyan könnyen mondjuk, és olyan véresen komolyan vesszük, ha valaki velünk szemben alkalmazza. Ilyenkor derülhet neki számunkra az, hogy milyen súlyos dolog, milyen súlyos szavakkal dobálózunk, amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd mással, elf alapján, kiderülhetne, hogy nem egyszerű szavak ezek. Jézus azt mondja, ne is beszéljünk arról, hogy ki fogott bunkót, ne elemezzük Káin történetét, és a többi Bibliában lévő bőségesen megtalálható konkrét gyilkosságot. Beszéljünk, atyám fiai, arról, hogy hogy álltok ti egymással. Jézusnak feltűnt, hogy a tanítványai gyakran vetélkednek egymással, még megszégyenítésükre olyan is előfordult, hogy gyereket állított közéjük, és kezdett arról beszélni, hogy legyetek legalább olyan értékesek, fontosak, tiszták, mint amilyenek a gyerekek, hát ha észbe kapnak az ő egymással tusakodó tanítványai. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Van-e bennünk hajlandóság és készség arra, hogy útközben, bíróság nélkül megpróbáljunk megegyezni? Nem elvtelenül. De tudnunk kell, hogy viszonylag ritkán osztható úgy igazság, hogy csak az egyiknek van belőle előnye, és a hátrányt minden tekintetben a másik hordozza. Nem biztos, hogy menni fog a dolog. A kérdés csak ez, hogy van-e bennetek készség? Le tudjátok-e tenni az oltár mellé az áldozati ajándékot, és előbb megtisztulni a másikkal szembeni megterhelődéstől, és utána folytatni a szép, mély, értékes Isten tiszteletet, és nem gondolni azt, amit szegény megidézett Káin gondolt, hogy az öccse iránti gyűlölet és az Úr iránti hódolat elférnek egymás mellett. Ezért nem tekintett az ő ajándékára az Isten. Nem azért, mert mondjuk, hogy Ábel jobban megértette az áldozatnak a lényegét. Erre szoktak célozni általában, persze, hogy a bárány áldozat az sokkal több mindent hordoz abból az üzenetből, amit Krisztusban is megértettünk, de hát mindenki azzal áldozott, amivel foglalkozott, és így Káin a gyümölcsökkel volt ételáldozat is az áldozatok körében, tehát nem az áldozat anyagával volt a probléma, hanem azzal, hogy a szívében gyilkos indulatok voltak, hogy hiába szólt az Úr, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta, nem uralkodott ezen, és azt gondolta, hogy folytathatja az ő áldozatát is, úgy, hogy közben nem békélt meg szívében az ő atya fiával. Istennek nem kell az a fajta szeretett profétai igehirdetésekben, bizonyságtételekben gyakran előkerül ez, ami a meg nem bánt és meg nem ítélt bűneinkkel együtt készül. Utálom a ti áldozataitokat, mondja egyenesen így az egyik profétán keresztül Isten, és pedig ezért, mert bűnt és áldozatot együtt el nem viselhetek. Tehát itt, ezen a csendes napon Jézus a minőségi törvény értelmezésről, a dolog mélységben való megértéséről akar együtt gondolkodni azokkal, akik az ő tanítványai. Az a kérdés, hogy eljutottunk-e idáig, azzal kezdtük, hogy van egy szintje az istenkeresésnek, ami a szerencsének, egészségnek, földi dolgoknak, a szintje, majd a személyes, lelki jólétnek a következő lépcsője, az, amire léphetünk. És itt van most a harmadik szint, a tanítványnak a szintje, akitől azt kérdezi Jézus, hogy hajlandó vagy-e mélyebben érteni az igazságot, több-e az igazságod, a jól képzett, a törvény betű szerint pontosan ismerő, helyesen ismerő farizeusok igazságánál, hajlandó vagy-e egy ilyen általános igét és elvárást, mint a ne őj, elvinni a másikkal való megbékélés, a másik rossz akaratának a feldolgozása, a bűnös elébe menés szintjéig elvinni, úgy, ahogy ezt Isten tette. Mikor velük megbékélt, akkor az ige szerint azt tette, hogy megelőzött minket a kapcsolatkeresésben. Nem azért találkozik egy bűnös a megváltó Istennel, mert egyszer csak ráébred bűneinek nagy voltára, megáll, elkezd megjavulni, és szégyenkezve közeledni kezd az Úrhoz, hanem azért találkozunk a kegyelmes Istennel, mert ő már sokkal régebben elindult a közeledésnek az útján. És ezt várja a tanítványoktól az Úr. Tessék megtenni, ha lehet, az első lépést. Légy jó akarója a te ellenségednek. Isten segítsen meg bennünket, hogy ott lehessünk a tanítványok között, akikkel Jézus mélyebben, az isteni mélység szerint beszélheti meg az igének az igazságait. Tisztítson meg bennünket ezen túl az Úr a gyilkosságnak ezektől a minősített terheitől, amikről itt az ige beszél, hogy legyünk valóban szentek, az élet Isten, isteni módon igenlői, azok, akik nem a mások bűnéből próbálják levezetni maguk igazságát, hanem azt akarják, hogy az Úr velejéig tisztítsa meg őket. Amen.
Köszönjük neked, mennyi a mindenható Istenünk, hogy a te tanítványaid lehetünk. Köszönjük neked, hogy te komolyan gondolod a velünk való kapcsolatot és feladatot, bízol ránk, segíts eljutni idáig, amiről hallottunk, hogy mi is komolyan vegyük ezt és akarunk és merjünk veled együtt munkálkodni. Köszönjük neked ezt a bizalmat, amit adsz nekünk. Segíts szembenézni saját magunkkal és a saját indulatainkkal, amit olykor talán még magunknak sem merünk beismerni, de ha tegyük ezeket is a te kezedben, és kérjük a te bűnbocsától gyógyító kegyelmedet. És köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy jó akaróvá váljunk, jó akarói szeressünk a mi fele barátainknak. Köszönjük ezt a lehetőséget, és tartja nekünk bölcsességet és találékonyságot ennek a mindennapi megéléséhez. Köszönjük, hogy itt tehetjük a te kezedbe az előttünk álló napokat is, az előttünk álló programjainkat. Amen. Foglaljunk helyet, és a 369-es dicséretünk első három verszakát, hogy nekünk majd a negyedik verszakot a áldás és a létre kézzel